Gyurcsány László igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége. Megújultak a nagy eljárásjogi kódexek, a polgári perrendtartás, az általános közigazgatási rendtartás, a közigazgatási perrendtartás és a büntető eljárási kódex is. Milyen tapasztalatok mentek az igazságügyi miniszterhez eddig?
Hát kódexenként kell külön választani, azt gondolom, hisz azért óriási differencia van a kódexek között. A hasonlóság az, hogy tulajdonképpen a bíróság központi szerepet játszik. Nézzük ezután a polgári perrel, polgári perrenddel. Ez egy ugye 1952 évi 3-as törvényt váltottuk föl egy új törvénnyel. Tehát azt kell mondani, hogy nem évente fogadunk el egy polgári eljárásjogi törvénykönyvet. Nyilvánvalóan számos újítást vezettünk be a polgári perrendbe, így elsődlegesen az osztott per szerkezetre gondolok, amelyik megváltoztatta a per előkészítésnek a szabályait. Ami azt jelenti, hogy egyrészt egy írásbeli formát vezettünk be, amelyik a törvényszéki eljárási modell keretén belül. Ez nyilván a bírók számára is egy új helyzetet hoz, hisz önmagában a per előkészítésnél rögzülnie kell a pernek, hogy milyen címen indít a fél, milyen bizonyítási eszközök állnak rendelkezésre, és a már alperesnek pedig hogyan reagál rá, és milyen bizonyítási köket tesz. Ez nyilván van a bírók számára egy új helyzetet jelent, ezt meg kell szokni, hogy van egy írásbeli előkészítő szakasz, amik eddig igazából, ha szabad így mondani, szóban közvetlenül lehetett elvégezni. Formalizáltuk kvázi az eljárást. Erre nézve én azt a reakciókat kaptam, hogy ezt még azért szokni kell, tehát a bírók részéről, de nincs benne kvázi olyan probléma, amin változtatni kellene. Minden ilyen eljárási kódexnek a vezetésre kell, hogy időt kell hagyni, azért azt hozzá kell tennem, hogy rögzüljön a bírókban is, meg a peres felekben is. Ami igazából problémát jelent, az a keresetlevélnek az előkészítése. Erre nézve kaptunk kritikákat, hogy a keresetlevélnek a tartalmi elemeit túlzottan cizellálva határozta meg a jogalkotó, ergo könnyű hibát véteni, és ebben az esetben visszautasítja a bíró a keresetlevelet.
Nincs hiánypótlás.
És nincs, lehet hiánypótlás is rendben, de nincs hiánypótlás, mert visszautasítás van, ugye ez az általános gyakorlat. Ez különösen a fővárosban egyébként jellemző, vidéken érdekes módon kevesebb. De most az a helyzet, hogy itt természetesen ugye lehet vitatkozni, hogy a bíró jogalkalmazás jó vagy nem jó. Én persze nem a vita embere vagyok, hanem a megoldás embere, de látni kell, hogy például ilyenek, hogyha nincs a telefonnál, azt mondja, az előhívó számot nem tesz idő, 36, akkor a bíró esetleg visszautasítja. Most ez nem következik például mondjuk a normából. De ugyanakkor azt mondom, hogy nyilvánvalóan ennek a rögzülése szintén idő, meg kell tanulni. A másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy lehet természetesen kritikát megfogalmazni, és ezt semmi bajom ezzel, de azzal, hogy mi a új polgári perrendben szakmaiságot akarjuk növelni, ez tulajdonképpen egyrészt a jogi képviselők fele is egy nagyobb felelősséget ró, hogy bizony szakmailag, tehát nekik is fel kell nőni egy keresetlevél elkészítéséhez. Tehát ugyanakkor vannak olyan helyek, amikor változtatni kell, például mondjuk azt mondjuk a visszautasításnál, ugye jelenleg van egy 10%-os illetékfizetési kötelezettség, most egy budaság miatt van visszautasítás, és 10%-ot kell az ügyvédnek fizetnie, tételezzük föl, azaz nem kéne igazából ráterhelni az ügyfélre. Tehát nyilvánvalóan nekünk ezt meg kell változtatni, és ugye az én javaslatom az, amit a pénzügyminiszter is támogat, ez a 10%-os illeték eltörlésre fog kerülni. Azt gondolom, hogy nagyon reményeim szerint, tehát legalábbis én ezt az előterjesztést teszem pont amiatt, hogy egy ilyen időszakban, amikor azt mondjuk, hogy a visszaut egy új kódex bevezetésre kerül, és tanulja a bíró, tanulja az ügyvéd, ugye a felek tanulják, akkor ne legyen ez a visszautasításnál 10%-os penália, amit ki kell fizetni. Azt gondolom, ezt el kell törölni, és ezt én szakmailag is teljes mértékben támogatom, hisz ténylegesen egy új kódex bevezetéséről van szó. Azt kell mondani, hogy volt egy félelem, hogy az új PP majd lelassítja a keresetek benyújtását ugye az országban. Évente kb. 200 ezer per indul meg Magyarországon civil ügyekben. Tehát azt jelenti, hogy polgári, gazdasági, munkaügyi peres ügyszaknak kb. 200 ezer beadvány érkezik. Az első 3 hónapban érződött az, hogy gyakorlatilag van egy ilyen lassúság, tehát ebben most már azonban azt kell mondani, hogy ugyanannyi van, mint tavaly volt. Tehát tehát tulajdonképpen utoléri magát. És a visszautasításoknak a száma az gyakorlatilag azt kell mondani, hogy 14% volt. Az még elég magas természetesen, tehát ezért vissza, oda kell figyelnünk erre a kérdésre. Amit én tudok mondani, az az, hogy a minden jogalkalmazótól, ideértve a bíróságot, az OBH-t, ideértve a ügyvédi kart, minden jellegű tapasztalat az nekünk nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az ember nem nyúl egy törvénykönyvhöz havonta, hetente, de amikor beérkeznek ezek a különböző észrevételeket, csak korba teszi, a jogalkotó törekszik te a tökéletességre természetesen, de nem tökéletes. Tehát amikor azt gondolom, hogy szükséges ehhez hozzányúlni, akkor hozzá fogunk nyúlni. A másik a nagy probléma, itt igazából a, szabad így mondanom, a beadvány, amit csinált az igazságügyi minisztérium egy mellékletbe, hogy hogyan lehet benyújtani a keresetet azoknak, akiknek nincs ügyvédjük. Tehát egy formanyomtatvány. A formanyomtatvány túl bonyolultnak tartják az ügyfelek. Ebben az esetben is azt mondjuk, hogy várjuk az észrevételeket, és amikor az észrevételeket megkapjuk, akkor a szükséges lépéseket meg fogjuk tenni. De alapvetően nincs semmifajta olyan negatív konnotáció a polgári perre, de most arra kérdezett rá, hogy milyen problémák merültek föl. Tehát nem az előnyöket akarom mondani, hanem azokat a kérdéseket, amik fölmerülhetnek, és amire választ kell adni, és ami természetesen igazságügyi minisztérium is gondolkodik.
Az a technika, de, hogy összegyűlik egy kritikus tömeg,
akkor természetesen érdemes egyben egy novellát tenni a polgári perrendhez. Egy ilyen kódexnek az előkészítése óriási munkát igényel, több éves munka van benne. De ugyanakkor természetesen lehetnek benne olyan kérdések, amik azt mondjuk, hogy igen, hát a joggyakorlat mégiscsak azt támasztja alá, hogy itt módosításra szükséges. Alapkoncepcióban nem lesz módosítás természetesen, tehát az osztott perszerkezet, mint egy alapelv, a törvényszéki modellre írt polgári perrend. Azok fognak maradni, itt inkább a technikai szintű kérdésekben lehet változtatásokat eszközölni, ezek ahogy érkeznek számunkra, például egy formanyomtatványnak a tartalma, vagy éppenséggel a visszautasításnak az esete. Ezeket természetesen meg fogjuk vizsgálni, és azt mondjuk, hogy nézzük. Én azt gondolom, a polgári perrenddel alapvetően nincsen probléma, és beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és tulajdonképpen az ügyszámok is most már úgy látom, hogy működnek, tehát nincs probléma.
Mit tette szükségessé az új közigazgatási bírósági rendszer felállítására, amikor van új közigazgatási perrendtartás, és az új rendszer igen. kialakításáról az előző ciklusban egyszer már letettek, amit az országos bírósági hivatal de hát nem valósult meg. Az UBH elnök és azt mondta, hogy megnyugvásra
lett. Én azért próbáltam a politikai pártokkal egyeztetést folytatni annak idején, és ők ugye szakmailag senki nem mondta, hogy nekem nincs igazam, azon a politikai érvek alapján nem tudnak engem támogatni. Most ezzel nem tudok mit kezdeni, egy jogász szakmai alapon tud gondolkodni.
Akkor azért miért nem lett, mert nem volt hozzá többség?
Nem volt meg a parlamenti többség. Így van. Én hozzá kell tenni, hogy teljesen nyugodt lelkiismerettel mondom, hogy nem a jogállamiság tiprására szegődtem, hanem a jogállamiság erősítésére. Amikor a rendszerváltás történt Magyarországon, akkor igazából az alkotmánybíróság fejtása volt a non plus ultra mindennek. És az egész közigazgatási bíráskodás hátrébe szorult, pedig. Legyünk őszinték, a közigazgatási bíráson kettős célja van. Egyrésztől az, hogy valóban az egyének a szubjektív jogvédelme biztosítva legyen, tehát törvényes határozatok szülessenek. Másrészt a közigazgatás is tudja, hogy jó úton jár, tehát a közigazgatás döntései helyesek. Tehát én azt gondolom, egy olyan munkáról van szó, amelyik rendkívül fontos, és a közigazgatási bíráskodás az visszatudhatni a közigazgatásra, a közigazgatás politikára, fejleszti a közigazgatás tudományt. Hogyha megnézzük Franciaországban, például a közrend fogalma, hogyan alakult ki az immateriális közrend fogalommal, ez mind a bírók alakították ki. Tehát egy olyan szakmai munkáról van szó, és a közigazgatási bíróknak a presztízsét emeljük ezzel, hogy önálló közigazgatási bíráskodást hozunk létre. Nem az, hogy futottak még, mert vannak még közigazgatási bírók is, hanem van közigazgatási bíró. Az ő presztízsüket emeljük ezzel. Ezen ki van egy generálklauzula. Kinyitottuk. Engem lehet azzal, nehéz engem azzal vádolni a jogállamiságot tipra, amikor egy generálklauzulát vezettünk be, és a közigazgatás valamennyi joghatás kiváltó cselekvését meg lehet támadni a bíróság előtt. Legyünk őszinték, Magyarország történetében először van. És olyan modern közigazgatási perrendet alakított ki, amelyek azt gondolom, hogy szintén példaértékű. Na most miért akarok én önálló közigazgatási bíráskodást? Azért, mert a szakmai színvonalat fogjuk ezzel emelni. menni. Tehát az a gyanakvás, ami most van, ez egy támomra nem igazából tudok mit kezdeni, sem is akarok mit kezdeni. Én az én célom az, hogy a szakmai színvonalat emeljük a közigazgatási bírás. Ez pedig csak akkor lehet, hogyha valóban olyan, tehát 8 kvázi ugye, közigazgatási törvényszék jön létre, fölötte egy közigazgatási felsőbíróság, ahol a közigazgatási bírók együtt vannak, kollégiumot alkotnak, és való igaz, hogy a pénzügyi bíráskodástól kezdve az általános közigazgatási bíráskodás, az alapjogi bíráskodási gyakorlatilag egy szakmai eszmecsere alapján történnek ugye, a döntések. Én azt gondolom, hogy számos ére van, és nem véletlen az, hogy Európa 28 országából több mint a felénél mondom, önálló elkönyv közigazgatási bíráskodás van. Ez nem véletlen.
Mindig is úgy gondolta, hogy a kúria alól kiveszik.
Igen, ez mindig is ez volt. Ugye nem véletlen az 1896-ban, amikor a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság felállításra került, az egy független bíróságként került felállításra, 49-ig működött, mint mindenki jól tudja. Ez mai napig is így van Ausztriában, így van Lengyelországban, így van Csehországban, Közép-Európában élünk. Ez a Közép-Európa hagyományunkhoz is hozzátartozik. Tehát én a magam részéről úgy vagyok ezzel, hogy egy pozitív dolognak tekintem ezt a dolgot. Nem célunk az, hogy itt a bírók elveszítsék a állásukat. Mindenki, aki bíró, az továbbra is közigazgatási bíró tud maradni. Nyilvánvalóan, tehát azt kell mondani, hogy az összes olyan körülményt figyelembe veszem, amelyek az európai különböző szervezetek, a bírósági önigazgatással kapcsolatosan mondanak, a bírói testületek közreműködése, a igazgatási format, igazgatásnak a menetében. Tehát én úgy vélem, hogy ugye biztos vagyok benne, hogy azok a keretek, amiket csinálunk, ez egy nagyon nagy jelentőségű Magyarország közjogi történetében is.
Marad az országos bírói tanács, mint az bírói önigazgatás szervezete.
Nem lesz egy országos közigazgatási bírói tanács.
Két bírói tanács
van, igen, és az igazgatás részben megváltozik, ugye, mert a visszaáll az a rend, ami gyakorlatilag a igazságügyi miniszternek bizonyos szerepet ad a bíróságok igazgatásában. Az igazságügyi miniszternek van politikai felelőssége, tehát politikai felelőssége interpellálható, és úgy gondolom, hogy ebben a rendszerben, tehát én felhatalmazást kaptam arra, hogy én ezt fogom előterjeszteni a parlament elé. Természetesen nem az igazságügyi miniszter az, aki a önmaga tud dönteni, hanem a bírói önigazgatási szervek határozzák meg a bíróság, a miniszterek a döntési kereteit. De nyilvánvalóan a költségvetés kérdésétől kezdve számos kis rálátása lesz a miniszternek a közigazgatási bíráskodásra.
Hibrid rendszernek tűnik, mert ha a közigazgatási bíráskodásra rálátása lesz, akkor az általános bíráskodásra meg nem lesz ugyanilyen szinten.
Az általános bíróságra van egy forma, az OBH-OBT rendszer, amelyik 2011-ben került bevezetésre.
Az marad?
Ott marad. Én azt gondolom, hogy ott egy gyakorlatilag egy alkotmányos dialógus van. Az alkotmányos dialógus az, hogy az OBT-ben tanácskozási joggal részt tud venni az igazságügyi minisztériumnak a képviselője, természetesen állandó információ cserére van szükség, és a következő időszakban is az OBH és az igazságügyi minisztérium közszoros együttműködésre van szükség, hisz olyan tudása van az OBH-nak, amelyre az igazságügyi minisztériumnak is szüksége van, és azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések, informatikától kezdve, ahol igenis szükséges az együttműködés a jövőben is.
Mi lesz az eddigi közigazgatási bírósági gyakorlattal? Iránymutatásokkal, jogegységesítő tevékenységgel. Ez átjön az új
ez át kell jönnie, és nyilván rendezni kell egyébként a rendes bírósághoz való viszonyt, mert a jogegységi határozat az gyakorlatilag hoz egyrészt a kúria is, másrészt fog hozni a közigazgatási felsőbíróság által vezetett jogegységi tanács is.
Passzolnia kérem,
de nagyon érdekes dolgok vannak, mert ugye mi a közjog és mi a magánjog. Tehát ezek olyan kérdések, amik arra emlékszem, hogy alkotmánybíró voltam 2007 és 2010 között, mennyit vitatkoztunk azon, a parkolás az közjog vagy magánjog. Ugye bedobok egy pénzt, és akkor ezért én szerződést kötöttem, és tudok igazából megállni, mert pedig közterületet használok, és bírságot kell fizetnem, hogyha utána ott maradok. Ezek azonban jogkövetkezményekben eltérő, mert ha szerződés szegésben vagyok, akkor egészen más annak a jogkövetkezménye, mint akkor, mikor egy közrendi, vagy kvázi közterületénél ott használatánál közjogi viszonyban vagyok. Számos olyan kérdés merülhet majd a föl a közigazgatási szerződéseknél és a jövőben, akkor közjog magányok. Erre kell megteremteni azokat a hatásköri összeütközéseknek az elkerülésre vonatkozó szabályokat, amikor mind a kúria bírái, mind a közigazgatási bíróság bírái ülnek össze, és döntést hoznak arról, hogy a hatáskört illetően melyik bíróságnak kell eljárni. Ez egy művészet. És gyönyörű joggyakorlat alakítható ki. Én csodálattal nézem mindig a nyugat-európai közigazgatási bíróságoknak a jogfejlesztő szerepüket, és én bízom abban, hogy a magyar közigazgatási bíráskodás, és ebbe az irányba fog elindulni.
Társas bíráskodás lesz, tanácsokban fognak
dolgozni. Főszabály szerint hármas tanácsban fognak eljárni.
Honnan lesz ennyi bíró?
Az a helyzet, hogy most jelenleg ugye a jelenlegi bírók ugye átkerülnek nyilvánvalóan a közigazgatási bírónak, tehát Fétés Nelsék, ugye ezt mindenkit meg akarok nyugtatni, hogy senki nem kell az utcára, saját a döntése alapján kérheti az új bírói fórumhoz való átvételét, ebben az esetben alanyi jogon ugye kerül át az új bírói fórumokhoz. Természetesen ugye meglátjuk a számadatokat jövő ősszel, körülbelül jövő nyáron, mert a 2020 január 1-je az indulás éve. És akkor tudunk megmondani azt, hogy milyen mértékben kell megkírni pályázatokat. Kell egyáltalán kírni pályázatokat, ha kell pályázatot, mennyit kell kírni, milyen feltételekkel kell kírni, milyen pénzügyi bírósága bíráskodásra kell inkább, vagy pedig éppenséggel az általános ügyekre. Ezekre jövő ősszel fogunk tudni, vagy jövő nyáron fog lehet választ adni, amikor tisztán látjuk, hisz a két ebben az évben reményeink szerint elfogadásra kerül a törvényjavaslat. De ez azt jelenti, hogy 2019-es év a teljes felkészülés éve. Az igazi munka akkor kezdik. Ma a kodifikátornak van munkája, hogy olyan normát fogalmazzon meg, amely kibírja azokat a kritikákat, amiket fogunk kapni. A politikusoktól fogunk kapni, a különböző európai szervezetektől, de ez egy szakmai viták számomra. Akkor nem tudok mit kezdeni, ha valaki ebből politikai vitát gyárt, mert az egy számomra más nyelvezet, ez egy szakmai vitára készek vagyunk természetesen ebben. De azt is látni kell, hogy felállításra kell a közigazgatási felsőbíróság Esztergom székhelyel. Tehát erre döntés hozott a kormány, hogy igen, a déli Kanok soron lévő gyönyörű épület az a közigazgatási felsőbíróság székhelye fog szolgálni. Ez a vita már ugye volt az alkotmánybíróság székhelye körül a rendszerváltáskor, akkor különböző aspektok úgy döntöttek, hogy nem, amit sajnálok, hozzá kell tenni, mert Esztergomnak a patinája egy bírósági fővárosként azt gondolom sokat jelentene. És ahogy Lipcsében van a közigazgatási felsőbíróság, Németországban, Brünóban van, Csehországban, igenis lehetséges arra, van, lehetőség van arra, pláne, hogy a gyorsforgalmi út meg fog épülni, hogy igenis legyen egy vidéki városban, egy történelmi hagyománya is vannak a közigazgatási felsőbíróság. De ez azt jelenti, hogy a jövő év az munkával telik el, a szervezési munkával. Meg kell választani a közigazgatási felsőbíróság elnökét, és emellett, hát ha szabad így mondanom, az összes munka, ami van, óriási munka fog erre hárulni 2020 január 1-re, mi a startpisztoly eldördül, ez működőképes legyen.
A szakmai problémának tekinti, ami sok közigazgatási bíráskodással kapcsolatos konferencián megfogalmazódik, hogy a rendszerbe kívülről érkezőknek meg kell tanítani azt a bírói attitűdöt, hogy nincs, igen, és nem is lehet főnöke, aki utasítja.
Igen, ez így van, de hozzá kell tenni, hogy azért ezek elég hamar el szoktak válni, csak példaként hadd mondjak egyet. Most került be a közigazgatásból két ember, mit csináltak? Rögtön elmentek a luxemburgi bírósághoz egy hónap múlva bírói gyakorlattal, mert úgy érezték, hogy a közösség joga értelmezését meg akarják kérni egy migrációs ügyben. Most miről beszélünk? Tehát ugye kívülről érkező ember, aki most érkezett be, és nem egyedül, vagy alkotmánybírósághoz fordul rögtön. Ha valaki leteszi az esküjét, higgye el nekem, az onnantól kezdve egy független ember, mert ezt rögtön tudja. És én azt gondolom, hogy ez a közigazgatási szaktudásra pedig szükség van. És azt meg egyébként megmondom őszintén, én vérlázítónak tartom, amikor azt mondják, hogy a minisztériumokban csupa pártkatona dolgozik. Én az igazsági minisztériumban körbe vagyok véve nagyon magas színvonalú emberekkel, akik nagyon jogászok. Ezek az emberek ügyelnek a saját presztízsükre. Ügyelnek arra, hogy kik. Ugyanígy a kormányhivatalokban is olyan emberek dolgoznak, akik jogászok, akik jogászként akarnak maradni. És abban a percben, hogyha valaki elmegy bíróként, ő bíró lesz. Tehát ebben persze kétségem nekem nincsen. Tehát ez megint egy politikai sejtetés, gyanúsítgatás, amivel én nem tudok mit kezdeni. És őszintén mondva, én biztos vagyok abban, hogy ezek az emberek, akik bekerülnek kívülről, mint hogy bizonyítékok vannak erre, ebben az évben, júniusban kerül be, és egy hónap múlva Luxemburghoz fordul, hogy kérem szépen azért a függetlensége, miről beszélünk?
Az Európai Unió Bírósága szeptember 20-án hozott egy ítéletet a fővárosi ítélőtábla által előterjesztett előzetes döntéshozatali kérelemben. Ez egy rendkívül bonyolult, összetett jogi kérdés, amit a kúria jelenleg is vizsgál, de annyit leszögeztek, hogy a szerződési feltételek, devizahiteles ügyek szerződési feltételeinek tisztességtelensége érdemben vizsgálható, csak úgy, ahogyan azt a kúria korábban már többször megállapította. Valamilyen változás ezekben az ügyekben prognosztizálható, vagy nem? Mit lát most?
Hát, nem vagyok bíró, Tehát ezért én nem szeretnék a bírók helyében nyilatkozni, és nem is mernék a bíró helyében nyilatkozni, de az biztos, hogy a szerződési feltételek értelmezésénél vizsgálni kell az, hogy megkapta az ügyfél a megfelelő tájékoztatást, vagy nem kapta meg, és mi a megfelelő tájékoztatás. Ha csak az általános szerződési feltételek 62. apró betűs pontjában van arra, hogy az árfolyam kockázat van, az nyilván nem megfelelő tájékoztatás, gondolom én. Tehát ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatás legyen, az az kell, hogy valóban az ügyfél szembesülhet azzal, hogy az árfolyam kockázat változása mit jelent ő számára. Azt gondolom, ezt a bírói gyakorlatnak kell, itt nincs jogalkotónak feladata. Azt szeretném ezt a tervet hangsúlyozni, mert nem a jogalkotónak kell itt fellépni. Ez egy abszolút jogalkalmazási kérdés, és a bíróságnak a döntése is jogalkalmazói kérdésként fogadni. Egyébként most is vizsgálhatták a bírók félretésnelsé.
Én
úgy gondolom, hogy lényeges változás nem fog bekövetkezni. Nyilvánvalóan most még ennek az elemzése folyik majd a bírók részéről, hogy kiterjesztően hogyan fogják ezt értelmezni, de én a magam részéről nem látok ki a nagy forradalmi változást az ügy megítélését illetően. Tehát a bíróknak továbbra is az a munkájuk, hogy nézzék meg, hogy a bankok esetenként egyedileg milyen szerződési formulákat használtak, csináltak-e olyan jellegű mutatókat, amik bebizonyítja a kliensnek az, hogy mivel, ha ez így van, akkor ha úgy van. Én azt gondolom, hogy a bankok azért többnyire azért itt megfelelően jártak-e, úgy gondolom, tehát az információ adását illetően, de ez nem az én feladatomnak a megítélése, hanem a bírónak.
Ez elmúlt 20 évben minden igazságügyi tevékenységre rálátó abban dolgozó miniszterpolitikust megkérdeztünk a dereguláció. Még külön miniszterelnök biztosa is volt annak a kérdésnek, hogy egyszerűbb legyen az a jogszabálytömeg, amit használni kell. Egyszerűbb lett?
Nem, hát Magyarországon jelenleg kb. 7000 jogszabály van hatályban, ebből még vannak az 1800-as évekből is természetesen hatályban lévő jogszabályok. Ehhez kijön, hogy akkor az Európai Uniónak évente kb. 500 rendelete, ezek mind ugye olyanok, amik a hatályos joganyunk része, a rendelet is, az uniós rendelet is közvetlenül alkalmazható jogszabályról van szó. Évente elfogadunk kb. 200 törvényt, tehát nem akarok itt buntatni senkit a számokkal, de egy biztos, hogy egy joglavinával állunk szemben. Mondhatnám ezt, hogy a jogállam halála a joglavina. Tehát amikor túl sok jogszabály születik, ezért a deregulációval foglalkozni kell. A kormány most például foglalkozik a deregulációval, és megvizsgálja azt, hogy milyen olyan miniszteri, vagy akár magasabb szintű jogszabályoknak a hatánkívülhelyezése kerülhet sor, amelyekkel kell foglalkozni. Természetesen ez a dereguláció megtörténhet úgy is, egyébként vannak ilyen kísérletek, hogyha valaki egy új kötelezettséget, például egy új kötettséget vezet be, nevezetesen fizetési kötettséget, akkor vegyen ki egyet. Tehát ne nőjön állandóan a fizetési kötelezettség. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Közben megoldások vannak. Ausztriában például azt csinálta a kollégám, az osztrák igazságügyi miniszter, hogy azt mondta, hogy minden 2000 előtt hatályba lépett jogszabályt megsemmisít. Tehát hatályon kívül helyezett, és felsorolja egy külön taxatíve, hogy mi az, amit hatályban tart. De hát egy külön taxatíve. Azt gondolom, ez egy nagyon komoly munkát igényel a dereguláció, tehát ezzel foglalkozni kell. Az igazságügyi minisztérium keretén belül is idézőjelben éve napi kérdésként vetődik föl. Az mondja, ez egy szakmai munka, és nyilván úgy lehet hozzávárni, hogyha egy tárcaközi bizottság alakul erre, és megvizsgáljuk azt, hogy milyen módszerrel lehet ezt a deregulációt végezni. Nagyon sokszor szóba kerül a dereguláció. Önmagát hatályon kívül helyező norma, amikor gyakorlatilag beépül a módosításba. Tehát különböző megoldások vannak, foglalkozni kell vele, valószínűleg többet, mint eddig.
Aha. Túl egyszerű lesz a dereguláció után, a világ nem tartanak attól, hogy a jogászoknak nem marad munkája, mert mi mindent meg fogunk érteni, és magunk tudjuk intézni az ügyeinket?
Hát igen, ez is nagyon szépen hangzott, de én azt gondolom, hogy a jogászok nem maradnak munkanélkül, hisz a jogviták mindig vannak, tehát ettől még a jognak azt rendeznie kell, a jogvita pedig mind a polgári jogban, mind a büntető jogban, mind a közigazgatási jogban tovább is ugyanúgy fönn fog állni, azokra pedig normát kell alkotni. A kérdés azonban az, hogy valóban norma kell arra, ami a technikai szabályokat csinálják, amit kvázi szabályzatokba kell betenni. Tehát régen elnézést kérek, de mi volt a tej, azt mindenki tudta, és legfeljebb egy szabályzat meghatározta, mi a tej. Ehhez képest ma gyakorlatilag egy jogszabályok arzenálja mondja meg a foglalkozási követelményeket, de részletesen, már ennyi azt mondom, de a melltartó készítő foglalkozásnak ugyanúgy le van írva, hogy mik a pontos szabályai, és ezek mind jogi normában jelennek meg. Tehát azon kell elgondolkodni, hogy a technikai jelleg jellegű idézőjelben szabályokat miért kell oda tenni? Kettő. Miért kell törvénybe tenni mindent? Ez egy túlszabályozási probléma. Felülszabályozás és túlszabályozás. Ez a kettő problémám van. Ugye a felülszabályozás az, hogy mindent mi törvénybe akarunk tenni, mert akkor van presztízse valaminek. Ezáltal a törvény telekerül mindenfajta technikai szabályokkal is. Onnantól kezdve azért, hogyha módosítanom kell, akkor már törvényt fogok módosítani, a törvények száma is tulajdonképpen minden évben csak növekszik. Tehát ez egy probléma. Én azt gondolom, hogy a jogalkotási törvénynél ezzel is foglalkoznunk kell, és itt amikor miniszterelnök úr mondta, hogy vizsgáljuk meg például az alaptörvénynek ugye a bizonyos rendelkezésével kapcsolatban, milyen kérdések merülhetnek föl, például az jogalkotás területén valóban fölmerül, mi a törvény és mi a rendelet. Ugye attól vizsgálni kell, hogy attól is félni kell, hogy rendeleti kormányzás, de attól is félni kell, hogyha mindent gyakorlatilag törvénybe teszünk. Tehát ezekre én most keresem a válaszokat, most mélyedek el ebbe a kérdésbe, mert azt gondolom, hogy napi szinten találkozom azzal, hogy miért a törvényben van ez a szak, ahelyett, hogy ez belemenne egy miniszteri rendeletbe is. Sajnos ezzel foglalkozni kell.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Trócsányi László igazságügyi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.